A 7x7 cím a világ 7 különböző művész telepére utal, ahol Szakács Imre megfordult. Ezen kívül pedig, amint hamarosan hallani fogjuk, nagyon sok mindent rejthet a 7-es szám. Eredetileg minden művésztelepről 7 kép szerepelt volna a válogatásban, az esetek többségében azonban helyszűke miatt ez nem volt megvalósítható. A kiállítás teljes egészében először Szentendrén volt látható, hisz ez a művész otthona, és természetesen ez az egyik művésztelep, amely meghatározó szerepet játszik Szakács Imre életében, aki a Szentendrei Régi Művésztelep Kulturális Egyesületnek az elnöke. Szentendre, Nagybánya, Barbizon, Árenzup, Murnau, Balestrand, Goa. Ez az a 7 művésztelep, amelynek képeiből Marosvásárhelyen is láthatunk ízelítőt. Sajnos valóban csak ízelítőt, mert a világnak ezeken a pontjain született képek úgy hatnak a nézőre, hogy teljesen magukkal ragadják és sodorják a színek és érzések szárnyán. És szeretnénk, hogyha az élmény soha nem érne véget. Szakács Imre képeinek egyik legfontosabb, rejtett, de meghatározó ereje a bennük rejlő szakralitás. Ezt a felénk áramló erőt a színek és a formák együttese, a képek mesterien megalkotott textúrája biztosítja. Szakács Imre képein a világ különböző tájai, a füllet India, a hidegen meleg Norvégia, a fjordok, Barbizon titokzatossága, az alpesi táj, Nagybánya vagy Szentendre úgy jelenik meg, hogy minden egyes szegletében ott van a művész a jól meghatározott, jól elhelyezett stílusjegyekkel, jellemzőkkel. Az életet jelképező fa és a hatalmas végtelent uraló madarak mindenképpen felsejlenek, óvatosan szárnyat bontanak a fák ágai között. Különös Szent György és különös lények kelnek életre a színek és formák révén a murnaui művésztelepen, és a nő egyéni dicsérete rejlik a szárik színrobbanással telített világában, Goában, az indiai művésztelepen. A Balti-tenger mellett készült alkotások a végtelen víz, ég, homok együtteséből alakulnak. A norvég fjordok pedig a kékek, zöldek, türkizek végtelen pompájával ejtenek ámulatba. Nagybánya és Szentendre a történelem folyamán összefonódott, kulturális örökségünk szétszakíthatatlan együttese. Olyan meghatározó két művésztelepe a térségnek, amely Szakács Imre életének elválaszthatatlan részévé vált. Szakács Imre minden egyes képén olyan rendkívül összetett, szimbólumokban gazdag világot tár elénk, amelynek megfejtése részben a mi dolgunk, ettől válik a kép kicsit a sajátunká is. Ugyanakkor pedig olyan különböző kulturális környezetbe ágyazott élményt nyújt számunkra, amely sajátos, egyéni és csak rájellemző. A 40x40 cm-es Barbizoni kövek című kép ugyanolyan monumentális, mint a 130x180 cm-es Ferenczi Károly előtti tisztelgés képe. Szakács Imre sorozatai jól meghatározott téma mentén alakulnak, a gondolat folytatódik, sőt a különböző helyszínek képei is összekapcsolhatók az újra és újra felbukkanó gondolatok, motívumok a jól bevált technika mentén. A képek az uralkodó színvilág révén indítják el a néző gondolatmenetét, majd a mondani való és a motívumok függvényében törnek magasba, a végtelenbe, vagy oldalirányban feszítik szét az olykor igencsak rugalmas keretezést. A művész ugyanis nyitva hagyja a teret a mondani való számára, mintha egy-egy kép folytatását kívánna oda elhelyezni. Szakács Imre festőművésszel beszélgetünk először is arról, hogyan áll össze ez a kiállítás, hogyan válik egységessé 7 művésztelep 7 képének felsorakoztatása, és mi történik akkor, amikor a térben nem fér el mind a 49 kép.
Ez a kiállítás Szentendrén indult. A Szentendrei Művésztelep MAN galériájában volt az első, onnan átkerült Nagyváradra, a Fejedelmi Palotában volt kiállítva, és most ez a harmadik helyszín. Ez nekem egy nagy álmom volt, hogy egy olyan anyagot be tudjak mutatni, ami évek folyamán állt össze. Régen kezdődött el a művésztelepek bejárása. Ez egy nagy álom volt részemről, hogy ebből az anyagból válogassak, és valahol be tudjam mutatni. És amikor eljutottam odáig, hogy realitássá vált ez az álom, akkor azon gondolkoztam, hogy milyen is legyen ez a választás. És mivel a 7-es az köztudott, hogy nem egy akármilyen szám, nagyon sokat lehetne róla beszélni, ha én csak most annyit mondanék, hogy a mágikus 7-es az a dinamikus 3-as és a statikus 4-esnek az összege, vagy a szakrális 7-es mit jelent, akkor az egy hosszú beszélgetés lenne. Hát ebbe én mondjuk nem akarok elmélyedni, nem csak azért, mert ez egy szinte kimeríthetetlen téma, hanem én annyira nem is mélyültem el ennek az értelmezésébe, de még egyet megemlítenék, mivel említettem a szakralitást, és az itt kiállított képekbe ez nagyon tetten érhető. És számomra is rendkívül fontos, és ha azt mondom, hogy az az Anyaszentegyház 7 szentsége, az a szivárvány 7 színével van jelölve szintén, akkor ezek csak ilyen apró kis jelzések, hogy mi mindent jelenthet a 7-es. Mivel érintett is vagyok most ebben az évben valamilyen formában, ami a 7-est illeti, tehát ez plusz adott egy lökést, hogy ez az álom megvalósulás a szintén egy 7-es számhoz kötődött, ezért a döntés megszületett, hogy legyen 7x7, ami nagyon röviden lefordítva annyit jelent, 7 művésztelepet választottam ki, ahol megadatott nekem, hogy dolgozhassak, és mindegyik művésztelepről 7 munkát hoztam el erre a kiállításra.
Ez nem kötötte valamilyen szempontból, hiszen összefüggő az anyag, de könnyen összefüggővé tette?
Nem nagyon. Bizonyos értelemben gondot okozott, meg nem is. Ezek a művésztelepek a hagyományos értelembe vett, tradicionális, nagy múlttal rendelkező művésztelepek, nem művésztáborok. Gyakran keverik, még szakmán belül is, ezek nem ilyen 2 hetes, 3 hetes, vagy akár 4 hetes nyári, vagy akár téli, vagy akár milyen művésztáborokról van szó, hanem olyan nagy múlttal rendelkező művésztelepek. Mindjárt elsőként említeném, hogy teljesen világos legyen Barbizont. Barbizon a művésztelepek bölcsője. Tehát amikor elindult az a folyamat, hogy az akadémiáktól kirajzottak művészek, mert elegük volt az akadémizmusból és vissza a természethez, tehát onnan kezdődik és onnan datálódik ez a művésztelep mozgalom, és én azért említettem Barbizont, bár egyesek szerint vannak még régebbi művésztelepek, de Barbizon talán a legismertebb és olyan óriási nevek, mint Millet, vagy Rousseau, vagy később Corot, Courbet, tehát az egész európai képzőművészetet meghatározó személyek indultak el. Tehát ahol én megfordultam, és ahol tényleg megadatott nekem az, hogy elsősorban meghívásos alapon dolgozhassak, ilyen művésztelepekről van szó. Igazából nem okozott nehézséget, a gazdagsága a lehetőségeknek okozott igazából, hogy mit válasszak ki, de megpróbáltam kontrasztokat szembeállítani, mert bármelyiket szinte választhattam volna, de megpróbáltam csodálatos, tiszta, északi fényekben úszó Balestrandot szembeállítani a füllett, csodálatos virágillattal átitatott indiai levegővel, vagy éppen, amit említettem, Barbizonnal, a művésztelepek bölcsőjével, Nagybányáról nem is beszélve, és Szentendrét pedig utolsó sorban említeném, de hát szinte ez volt az első számomra, mert én Szentendrén kapcsolódtam be igazán a művésztelepi életbe, ami szintén egy egyedülálló, mert még Magyarországon sem volt, és a mai napig sincs olyan művésztelep, mint amilyen a szentendrei régi művésztelep.
Hogyan hatnak ezek a művésztelepek, illetve hogyan hat a helyi szelleme ilyenkor a művészre? Hát a környezet nyilván, meg hát azok, akik ott megfordulnak, mert azt hiszem a Távol-Kelet, vagy Barbizon, ahogy mondotta meg Nagybánya, és nem tudom, amikor odaér az ember, átszellemül, és kicsit így meghatódik, hogy itt vagyok. Vajon ez hogyan mutatkozik meg ezekben a munkákban? Tehát mennyire tud az ember ilyenkor még önmaga lenni, és nem elvarázsolva lenni?
Pontosan erről van szó. Hát az embert elvarázsolja. Hosszú évekkel ezelőtt Éner Tibor művészettörténész írta egy tanulmányt a munkáimról, amelynek azt a címet adta, hogy puha álmok vagy kőkemény valóság. Ez a varázslat, ezek a puha álmok, ezek voltak a művésztelepen. Mert valóban, ha oda kerül az ember, a hely szelleme elvarázsolja. Én meg amúgy is eléggé az álmok világában élek. Minden további nélkül az ember csak azon veszi észre magát, mintha nem is ezen a földön járna, és maga a hely szelleme a meghatározó. Meglehetősen egységes anyagról van szó, még akkor is, hogyha, amint említettem, itt van Norvégia, az északi táj szépsége és tisztasága, vagy Barbizon, a francia piktúra bölcsője, vagy Németország. Sorolhatnám ugye Nagybányát, ahol letelepedtek ezek a művészek. Nagyon különbözőek. Különbözőképpen hatnak az emberre, és én pontosan megpróbáltam úgy kiválasztani ezeket a munkákat, hogy valahogy tükrözze ezt a varázslatot, hogy rám hogyan hatottak. Persze lehet, hogy másra másképpen hatottak volna, de hogy rám hogyan hatottak, hogy ezt tudjam valahogy a néző felé is közvetíteni, arra viszont vigyáztam, olyan munkákat választottam ki, ahol a motívumvilág meglehetősen azonos. Történetesen mondom, a fát. Tehát a fa motívum Barbizontól kezdve egészen Indiáig végigvonul. Ezáltal valóban én is úgy érzem, hogy nem egy szétszaggatott, hétfelé történő látványvilágról van szó, hanem meglehetősen egységes anyagról azzal együtt, hogy mindegyik egy külön világ.
Tud még úgy is hatni önre egy-egy ilyen hát kultúra, hogy egy picit módosít is azon a jól kitaposott úton, amelyen ön halad, stílusra gondolok, meg szemléletre akár.
Biztosan, hogy én átszűrtem ezt az egészet. Olyan fajta abstrakció ez, ami a saját belső világomon keresztül lett átszűrve, és tükrözi azt a világot, amit én ott megéltem. Erről igazából nagyon nehéz beszélni, és valószínű, hogy ennél nagyon sokkal többet nem is tudok, meg nem is szeretnék mondani. Ez az egész folyamat olyan titokzatos, és én ezért említettem a hetesnél is a misztikumot, pláne talán aki ezen a két dimenzión keresztül próbálja megfogalmazni azt a belső világot, nem olyan egyszerű. És nem is nagyon törekszem, mert bennem is olyan kérdések merülnek föl, amelyeket nem is szeretnék megfejteni. Lehet, hogy azért, mert erre érzem, hogy nem is tudnám, tehát az emberi elme meglehetősen véges. és itt olyan csodákkal áll szembe az ember, amit azt hiszem, hogy nincs szükség a megfejtésükre.
Hát a megfejtések szerintem itt vannak a falon, minden egyes válasz meg eredmény az, amit itt látunk, és hát ez is a művésznek a feladata. Minden egyes kép és színrobbanás, még akkor is, hogyha kékben pompázik, vagy aranysárgában. Ez az egységes színben való kifejezésmód, ez mikor alakult ki?
Folyamatosan van egyfajta változás. Hogy ez minek tudható be, szintén nem nagyon kutattam, és nem nagyon kutatom, bár sokszor megfogalmazódik ez a kérdés, és jogosan megfogalmazódik ez a kérdés. Tehát én úgy gondolom, hogy mindannyian változunk az évek folyamán, sok olyan dolog kerül előtérbe, ami eddig nem volt annyira. Na most lehet, hogy ennek ez az eredménye, de én úgy gondolom, hogy az évtizedek alatt sem változott nálam oly mértékben valami, és ezt a visszajelzésekből merem így kimondani és megítélni, hogy akik látják és foglalkoznak azzal, amit én csinálok, kiállítások és egyebek kapcsán, nem jelezték és nem láttak semmilyen olyan törést, hogy itt egy olyan fordulat, vagy egy olyan változás következett volna be, amit érdemes lenne valamilyen szinten kiemelni, vagy megemlíteni.
Egyéb jelentést is hordoznak a színek azon túl, hogy pusztán színek ön számára nyilván, hogy az a kék, az a rengeteg türkisz kék-zöldes árnyalat ott egyesül egy-egy képben, hogy az még azon felül is valami esetleg a szám misztikához hasonlatosan a szín misztika?
Hát ezt egyértelműen azt tudom mondani, hogy igen, és most megint idéznék egy kiállítás megnyitón elhangzott talán két mondatot, mert akkor a művészettörténész úgy indította a megnyitót, hogy az én képeimet úgy szemléljék, tehát a néző úgy szemléje, hogy szinte minden képnek titka van, és ezeket a titkokat érdemes megfejteni. Na most valóban így van, és ez számomra egy különleges dolog, sokszor tudat alatt is belekerül valami olyan a kompozícióba, amit szinte nem is szándékosan csináltam, hanem én is meglepődök, hogy mi lett ebből. Az köztudott, hogy azért nem úgy születik egy munka, hogy na most, mivel nem tájkép festészetről van szó, hogy én kimegyek, és akkor megpróbálom visszaadni a természetet, akkor is, hogyha bizonyos értelemben absztrahálom, vagy átalakítom, vagy egyebeket, itt egészen másról van szó. Itt komoly háttere van, és talán én is mernék így fogalmazni, hogy titkai vannak ezeknek a munkáknak. Most egyet emelnék ki, amelyet konkrétan tudok, hogy a néző, sőt, még a szakavatott néző sem ismer föl, vagy nem látja meg, és nem tudja megfejteni az első látásra, és itt kiemelném mondjuk a Filemón és Baucist. Ez mindig megdöbbenti a nézőt is, amikor rákérdezek, hogy mit lát benne, hogy lát-e benne valamit, és ha igen, akkor mit? És amikor kiderül, hogy ő érezte, de nem tudta megfogalmazni, hogy mit, csak érezte, hogy tulajdonképpen itt miről szólhat ez a történet, akkor az a felcsinnaló szem, az mindent elárul, amikor meglátja benne, hogy ebbe tényleg meg is van fogalmazva ez valamilyen szinten és valamilyen módon. És most csak egyet említettem, de ugyan ezt elmondhatám a Ferenczi Károly omásról, vagy búcsú a művésztelepről, és még egy jó párat. Tehát számomra nem elég a lárpurlár festészet, mert gyönyörű a kompozíció, mondjuk a színvilága, vagy egyebek, hanem ennél több kell. Tehát én nem tudok úgy egy képet abba hagyni, hogy csak az legyen, mert ez most jó, vagy szép, vagy különböző jelzőket használhatnánk, hanem ettől sokkal több kell, és ezért nagyon örülök, hogy ugye ezzel indítottuk a beszélgetést. A szakralitás rendkívül fontos, és az a fajta titokzatosság, misztikum, ami átitatja ezt az egészet. Ez számomra talán még fontosabb, mert úgy érzem, hogy ettől lesz olyan az a munka, amiről beszélünk, enélkül valójában nem fejthetnék ki azt a hatást, amit én itt is tetten értem, és most nem mondom el, hogy milyen csodálatos élményekben volt részem, ami most itt, még a kiállítás megnyitása előtt történt velem.
Attól lesz egy képben nagyon sok kép, hogy a néző is valahogyan értelmez nyilván. Ön erre mindig kíváncsi, vagy szokott érdeklődni gyakran a nézőknél, hogy milyen hatást ér el? Mennyire változik esetleg mindaz, amit ön elgondolt már másban?
Mivel nem vagyok egy kíváncsi természet, úgy kimondottan én erre soha nem kérdezek rá. Ezek általában úgy vannak, hogy vagy külön jön hozzám valaki, vagy csak annyit mond, hogy figyeljen ide, nagyon szeretném, hogyha egy műterem látogatásra össze tudnánk jönni, és akkor majd ott elmondom, vagy ír egy levelet, vagy ehhez hasonlókra gondolok. Én magam soha nem provokálom ki, hogy most ezt a csúnya szót használjam, de amikor ilyennel szembesülök, az nekem rettentő sokat jelent. Ez ad nekem rettentő sok erőt ahhoz, hogy újra a vászon elé üljön az ember.
Valóban nagyon-nagyon sok mindent lehet felfedezni ezekben a képekben. Az első, ami a legszembeütlőbb, azok a rejtett alakok, amelyek úgy megjelennek, legyen az állat, madár, emberi alak. Ezek is közben bukkannak valamilyen módon elő? Mert mondotta, hogy van, amikor nem tudja, hogy mi lesz a képben, egyszer csak lesz belőle valami. Vagy ez jól meghatározott? Vagy olyankor teljesen más valami vezeti a kezét, amikor ezek a figurák alakulnak?
Erre azt tudnám mondani, hogy is-is. És ez benne a csodálatos, és én azért mondtam, hogy valószínű, hogy nagyon sajnálom, de ezekre valószínű nem fogok tudni válaszolni, mert számomra is meglehetősen titokzatos, és sokan fogalmaznak úgy, én többször hallottam kollégákat, hogy ez a folyamat, amikor egy ilyen stádiumba elér, és ezt őszintén mondom én is így, és ezért nagyon-nagyon hálás vagyok a Teremtőnek, hogy ez egy kegyelmi állapot. Tehát amit se leírni, se megfogalmazni, én nem vagyok képes. De átélni, ez valami olyan csoda, hát amit nem lehet megfogalmazni. Legalábbis én képtelen vagyok rá.
Gondolom arra se tud válaszolni, hogyha azt kérdezném, hogy mikor, milyen szín bukkan elő, tehát mihez kötődik, milyen hangulathoz, vagy milyen napsütéses, vagy esős naphoz kötődik az, hogy most kék, most sárga. Vagy az a hihetetlen, nagyon erős színkavalkád, ami ott van a szembe lévő falon.
Erre részben azért tudnék válaszolni, ahogy említette az előbb is, a kékek, meg türkizek, meg mindenféle ilyen gyönyörű, tiszta, hideg színek, amely meg ma azért meleg is belekeveredik, tehát ez volt Észak-Norvégia. Tehát a Balestrandi művésztelep az világörökség, egy csodálatos hely, ahol ezek az északi fények, ez a tisztaság, és elsősorban a kékek az uralkodó színek. Tehát ilyenkor ez hat az emberre, és azért volt a válogatás is, ahogy említettem, hogy ezek meglehetősen érdekes kontrasztokat is adnak. Én a hét művésztelepbe becsempésztem egy exotikumot, mert megadatott az a csodálatos, hát álomnak megvalósulása, mondhatnám megint, hogy nem úgy jutottam el Indiába, hogy egy ilyen turista út kapcsán, hosszú a történet, erre most nem fogok kitérni, de igazából mesébe illő. Tehát az, hogy hogyan jutottam el oda, az önmagában is egy készmese. Annyira hihetetlen a történet, még számomra is. A lényeg az, hogy eljutottam, és én azért csempésztem be exotikumként a hetediknek, és amit említette, ott ezek a tüzes színek, tehát ami Indiában, mondjuk abban a füllett, ahogy elmondtam, csodálatos virág illatban, a föld illatában, a 40 fok, az a pára, meg minden egészen más világ. Ott abból az anyagból én egy egész komoly kiállítást sikerült rendeznem, amit annak idején az indiai nagykövet nyitott meg, és ennek a kiállításnak a címe a Szárik világa. Ez egy himnusz a nőről. Tehát a szári az egy olyan csodálatos ruhadarab, két egyformát nem láttam egyet se az alatt az idő alatt, amíg kint voltam, és szimbolizálta számomra magát a nőt. És ezt a félalakos nőt én egy életfa mögé állítottam. Tehát maga az életadó, vagy továbbvivő, amire csak a nő képes. És ezek a színek, ami Indiában valami hihetetlen, hogy milyen erővel hatnak az emberre, és az a színkavalkád, ahogy a szárik megjelennek ezeken a csodálatos figurákon. Ott ez volt az inspiráció, de kevés az, hogy gyönyörű színvilág, stb., hanem ott nekem fontos volt az életfa, és az a vonal, ami a földet és az eget összeköti, és maga a nő. Tehát, hogy mit jelent az, az életet adó. És akkor visszatértünk oda, bár most a kérdés ugye az volt, hogy ezeket a színeket honnan. Hát így alakul ez a dolog, és megint a hely szelleme, és annak a helynek a varázsa, hogy tudom én, az őserdő közepén, ahol az ember ott dolgozik, és körülveszi ez a világ, egészen más dolgokat hív elő.
De folytathatnánk a fákkal, mert hiszen a fák azok függetlenül mindenhol itt vannak és végigvonulnak. Mi minden még a fa az életen kívül?
Hát nagyon sok, és akkor visszatérnék megint a Filemon és Baucisra. Én egy csodálatos házasságban élek, és ez nem véletlenül jelent meg ez a Filemon és Baucis, hogy mit jelenthet ugye a görög mitológiában ez a két fa. Nagyon gyönyörű a történet. Itt több helyen megjelenik az életfa, ami szintén ezt szimbolizálja. Vagy a Szentendrei művésztelep csodálatos ősparkja. Tehát az nagyon inspiratív volt számomra, mert van egy ilyen sorozatom is például, a művésztelep idézőjelbe téve ezer éves fája. Valami lenyűgözően csodálatos ez a hatalmas fekete nyár, ami a művésztelep kertjében van, de sorolhatnám a többieket is. De adott téma volt. Na most a fa, mint szimbólum, szintén nem mennék túlzottan mélyen bele, mert akkor ugyanoda lyukadnánk ki, ahol a hetesnél voltunk. Tehát nagyon-nagyon sok mindent jelent, ezért a fa motívum az nagyon gyakran megjelenik a munkákon.
Meg hát a különböző növények is, ezek az apró hajszál dolgok, amelyek megjelenek, amelyek a textúrája is egy festménynek még kiemel. Néha az volt az érzésem, mint hogy ilyen kicsi szecessziós mikrovilágban bolyonganánk. Ez is az élet, a növények.
Igen, ez az egész gyakran meghívnak, akkor organikus festészet kapcsán nagyobb kiállítások vannak, és maga a technika, amit én alkalmazok ezeknél, az meglehetősen a szemlélőbe egy-egy ilyen érzést is kelt joggal.
Meddig van hatása egy-egy ilyen művésztelepnek, egy-egy ilyen valahol a világ valamelyik sarkában hosszabban eltöltött időnek önre? Tehát meddig élnek a kékek, a nagyon eleven sárgák, vagy bármilyen színek még, vagy hogy van ez?
Sokáig. Én soha nem féltem attól, hogy visszanyúljak olyan témákhoz, amivel a 15 évvel ezelőtt foglalkoztam, tehát ilyen gátjaim soha nem voltak. Most jelent meg egy olyan cikk, most szintén idézek, hogy az útját egyedül járó festőről van szó. Tulajdonképpen a hatás az újra és újra előjön. Ez attól függ, hogy milyen hangulatban van az ember, és ha úgy érzi, akkor visszanyúlok. Én visszanyúlok újra ahhoz a témához, és kiegészítem egy újabb darabbal. Ez gyakran előfordul, sőt, még olyan felkérések is vannak, hogy vissza kell nyúljak, mert nem szeretnék nemet mondani, és akkor ezáltal gazdagodik az a sorozat, mert én meglehetősen sok sorozatot festettem, tehát sokszor sorozatban gondolkozom, mint itt, amit itt van, ki van állítva, például ez a három munka, de amit nem tudtam még kiállítani, mert sajnos, de nem bánom, mert úgy érzem, hogy így is teljesen egységes ez az anyag, ami ki lett állítva, tehát sok kimaradt belőle, de ide is hoztam, és elsősorban, ami a nagybányai anyagot illeti, az összekötő szálakat, vagy a Szárik világa, ami egy nagyon hosszú sorozat, vagy amit említettem, az Életfa sorozat, vagy van az Út sorozat. Tehát én nagyon szeretek sorozatokba gondolkozni, mert amikor egyik munka elkészül, akkor úgy érzem, hogy hát ezt tesz képtelenségi, mert mi lenne, hogyha itt nem így csinálnám, hanem úgy, akkor én nem átfestem, hanem kezdek egy új képet. És akkor ebből adódik az, hogy újra visszanyúlok ahhoz a témához, újra felidéződik bennem az a hangulat meg, és akkor kiegészül ez még új munkával.
Egy-egy ilyen művésztelepen hány munka készülhet el, vagy hogy tud teljes lenni? Itthon folytatja olyankor a sorozatot? Itthon egészül már ki, vagy lesz sorozattá valami?
Pontosan így van. Ilyen helyeken, amit tud az ember, azt megcsinálja. De például az indiai anyagban is van majdnem egy 50x2 méteres munka, meg nagy méretek, ami technikailag is mondjuk nagyon nehéz lenne szállítani repülőn, meg egyebek. Tehát én nagyon sokszor ott az idő nagy részét jegyzeteléssel töltöm, tehát olyan vázlatokat, akvareleket, vagy egyéb vázlatokat csinálok, amiből tökéletesen vissza tudja az ember idézni úgy azt a hangulatot, meg mindent, tehát a munkák nagy része utána műterembe készül.
A méretek a mondani valót, vagy a látványt, vagy mit támasztanak ilyenkor alá, mondott ezt a kétszer, nem tudom én hány méteres, tehát ez szerintem káprázatos lehet, hogyha ugyan így pompázik.
Vallom azt, hogy nem a méret határozza meg, hogy ezt mindannyian tudjuk. Tehát nem attól lesz valami egy nagyon jó kép, meg nem tudom milyen, mert nagy méretű, de azt én vallom, hogy a hatása más. Tehát az egészen biztos, hogy bizonyos témák méretfüggőek is. Tehát, hogyha ugyanazt a témát én egy mondjuk 40x50-es méretbe festem meg, vagy egy 50x2 méteresbe, a hatása nem ugyanaz. Ez egészen biztos, és én az utóbbi időben azért meglehetősen nagy méreteket is festek, és ez kimondottan kívánkozik, és hogyha ez az érzés fogja el az embert, akkor fesse meg nagy méretbe, de ettől függetlenül én meglehetősen sok kis méretet is festek.
Hogy mondott az előbb azt a cikket, az útját egyedül járó festő?
A pontos idézet úgy lenne, hogy az útját egyedül járó művész. Na most én a művész szót azt meglehetősen kerülöm, és azért most behelyettesítettem, különböző okokból kifolyólag, de így hangzik.
Azt akarom kérdezni, hogy tudja egyedül járni egy-egy ilyen művésztelepen az útját, a művész, a festő, vagy az ember, aki ott dolgozik. A kollégák nincsenek rá valamilyen hatással, vagy nem zavarnak be a külső elemek ilyenkor?
Nem, mert ahogy említettem, ezek nem azok a megszokott táborok, ahol összejön 10-20 vagy éppen akárhány kolléga, és akkor együtt étkeznek, tehát úgy együtt dolgoznak, aminek van egy nagy varázsa, tehát én ezt egyértelműen elfogadom, és tudom, és érzem is. Ilyen helyeken is megfordulok, hogyha éppen úgy adódik, de ahol én voltam és jártam, ott én vagyok, ott semmilyen zavaró körülmény nincs, és teljesen úgy alakítom az életemet, ahogy azt én szeretném. Tehát semmilyen zavaró körülmény nincs, hanem amiről beszéltünk, maga a hely szelleme és varázsa is az a csoda, ami az embert megérinti.
Szakács Imre, mint említettük, a Szentendrei Régi Művésztelep Kulturális Egyesületnek az elnöke. Szentendrénél, és ahogyan a képei az életet dicsérik, úgy lehet életet a 90-es évek elején a Szentendrei Művésztelepbe is. Álmai nem csak a művésztelep tevékenységét, működését illetően váltak valóra, hanem nemzetközi porondon is elismerést szerzett a szentendrei és a magyar kortárs művészetnek. 2005-től volt alelnöke az Európai Művésztelepek Szövetségének, egyetlen magyar művészként tevékenykedett a szövetség keretében. Erről a tisztségéről ma már lemondott a festészet javára.
Most ebben az évben már nem jelöltettem magam, úgyhogy ettől az évtől kezdve már nem vagyok. Hát ez a 13 év, amíg én ezt a posztot betöltöttem, ez is maga volt a kész csoda, de úgy éreztem, hogy ez akkora teherrel járt számomra, a rengeteg utazás, mert a vezetőségi ülések, azok általában kihelyezett ülések voltak mindig más országban, más művésztelepen, meglehetősen gyakoriak voltak, és azáltal, hogy én Budapestről kellett utazzak, tehát nekem nagyon-nagyon sok időm betellett. Nekem ez most már egy nagyon komoly teher volt, azon kívül pedig, hogy hiszem is vallom, hogy az ember akkor hagyja abba, amikor úgy érzi talán, hogy most idézőjelbe téve, hogy csúcson van, és akkor mindenki fogja sajnálni, mert ebben az esetben is úgy volt, és nagyon-nagyon rá akartak beszélni, és nagyon csábító is volt, de eldöntöttem, hogy annyi olyan álom van, amit még szeretnék megvalósítani, és tervem, és az idő nem elegendő ahhoz, ha én még ezt is továbbra vállalom. Tehát ez a 13 év csodálatos volt, de ettől az évtől kezdve ez már nincsen.